Kedves barátaim, ma a pénzről szeretnék beszélni önökkel. Ez egy érdekes téma kellene, hogy legyen, mert mindnyájunkat érdekli a pénz. Na, én egyáltalán nem mentegetőzöm, hogy ma a pénzről beszélek. Megfigyelték már azt, hogy az evangéliumokban hányszor beszél Jézus Krisztus a pénzről? A 36 példázat közül 16 pénzzel kapcsolatos. A pénz az, ami az emberiséget irányítja. A pénz a jellemnek egyik próbaköve. Mit tesz ugyanis az ember, hogy azt megszerezze? Valamint, hogy mire használja fel? Isten egyházának a célja ezen a földön, hogy Jézus Krisztus életét bemutassa, és hogy elbeszélje azt a csodálatos reménységet, ami a Krisztussal való életből adódik. Azon kívül az Isten népének az a feladata, hogy az evangéliumot, vagyis a Jézusról szóló tanítást az összes néphez, nyelvhez és minden nemzetiséghez eljutassa. És most nyissuk fel Bibliánkat, és olvassuk el a Róma 10. rész 13-tól a 15. verséig. Mert mindaz, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amint megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. Itt egy egész érdekes folyamatot találunk. Az Úr elkívánja a gyülekezettől, hogy hirdesse a Jézus Krisztusról szóló üzenetet, mert őt megismerni az örök életet jelenti. De hogy ismerhetik meg Krisztust, ha nem hallottak felőle? Hogyan hallhatnának róla, ha senki sincs, aki róla tanít? És hogyan tud a prédikátor tanítani, ha senki nem bízza meg? Ki fogja a kiadásokat fedezni? Nos, mi prédikátorok a saját zsebünkhöz is nyúlhatunk. Ez lehetséges. A prédikátor fenntarthatja saját magát. De az Isten akarata nem. Természetes. Isten szereti a jó szívű adakozót. Azt mondja a Szentírás. De az evangélium terjesztését Isten nem bízhatja a véletlenre, vagyis önkéntes adományokra. Ő az ő üzletét, ha szabad így neveznem, üzlethez hasonlóan vezeti. Isten a rendnek az Istene, és ebben a tekintetben is egy tervet fektetett le. Egy olyan tervet, amit közülünk mindenki, a legegyszerűbb ember is megérthet. És Istennek ez a terve megállta a próbát, és jónak bizonyult a legkülönbözőbb helyzetekben, a legkülönbözőbb országokban, minden népnél és minden fajnál, a Föld mind a négy égtáján. Ez a terve mindenki számára egyforma. A szegényt sem akarja túlságosan megterhelni, és a gazdagot sem akarja túlságosan előnyben részesíteni. És a legcsodálatosabb ebben az isteni tervben az, hogy ami a saját pénzünket illeti, egyetlen fillérbe sem került számunkra. Nos, önökben biztosan felmerült a kérdés. Micsoda egy terv lehet az? Hogy van az? Na, én azt hiszem, hogy becsületes férfiakhoz és nőkhoz beszélek. Ó, én azt hiszem, hogy önök még sohasem loptak meg senkit. Valószínű, hogy nem kezelnék becstelenül másnak a vagyonát, ha önökre lenne bízva. Megfizetik rendszeresen adósságaikat. És biztos vagyok benne, hogy nem tartanának vissza maguknak semmit abból, ami a másé. Biztosan becsületesek önök embertársaikkal és barátaikkal szemben. De vajon ugyanilyen becsületesek Istennel szemben is? Általában azt az elvet valljuk, hogy ami a tulajdonunkban van, az a sajátunk. Na, én egyáltalán nem vagyok olyan biztos ebben. De önök mondhatják. Ami az én nevemen van, az az enyém, azzal én rendelkezem. Én egyetértek azzal, hogy önök különböző dolgoknak a birtokában vannak, de valóban az önöké az? Szeretnék ezzel kapcsolatban egy néhány biblia szöveget feltárni. Azt szeretném most bemutatni, hogy mi az, amit Isten a saját tulajdonának nyilvánít. Mózes 2. könyve 19. fejezetének 5. verse azt mondja például, hogy enyém az egész föld. De akkor mi az önösé? Azt mondja itt, enyém az egész föld. De Féring úr, az én nevem áll az én birtokomon. Na, majd meglátjuk, ha tovább fejtegetjük. Az 50. Zsoltár 10. versében pedig ezt olvassuk. Enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. Igen, az erdők az összes vadaival az enyém. És a korintusi első levél 10. rész 26-ban azt írja, hogy az Úré a föld, és minden, ami azon van. Majd Aggeus 2. rész 2. versében ezt találjuk. Enyém az ezüst, és enyém az arany, ezt mondja a seregeknek Ura. És a Mózes 5. könyve 8. rész 17. és 18. verse azt mondja, hogy még az erőt is ő adja, hogy gazdagságot szerezzünk. Nos, ha ezeket a szövegeket megfigyeljük, úgy néz ki, hogy nem valami sokat mondhatunk magunkénak. És ez valóban így van. Mindent, amint csak van, az Úrtól kaptunk kölcsön. Az Úr bízta ránk, és mi nem vagyunk egyebek, mint gondozói, kezelői annak, ami a kezünkbe lett adva. De Féring úr, mi köze van ennek az egész gondolatnak az evangélium hirdetéséhez? Olvassuk hát el a korintusiakhoz írt első levél 9. rész 13. és 14. versét. Az előbb azt találtuk Róma 10-ben, hogy az evangéliumnak hirdetetnie kell, és kell, hogy valaki prédikálja, és kell, hogy valaki a prédikátorokat az emberekhez kiküldje, és ez a korintusi szöveg világosan rámutat, hogy hogyan is kell azt csinálni. Azt mondja, nem tudjátok, hogy akik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helyből élnek? És akik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket? Eképpen rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Így parancsolta tehát az Úr, mondja Pál apostol. Úgy, mint ahogy a lévitákról gondoskodtak az Ótestamentum idejében, ugyanúgy kell az Új Testamentumban is gondoskodni azokról, akik az evangéliumot hirdetik. De hogyan kell gondoskodni róluk? Nyissuk ki Bibliánkat a Mózes 3. könyve 27. rész 30. versénél. Így szól a szöveg. A földnek minden tizede a föld vetéséből, a fa gyümölcséből, az Úré, szentség az az Úrnak. De milyen célra kell ezt a tizedet felhasználni? Nem szabad elfelejtenünk, hogy az evangélium hirdetése már réges-régen folyt Krisztus születése előtt. Az egész szentség szolgálata nem volt más, mint Jézus Krisztusra való előre pillantás. Az emberek akkor is kegyelem által voltak megmentve, az eljövendő megváltóban való hitáltal. Mi pedig visszafelé tekintünk, a kereszt felé. Nos, Izraelben 12 törzs volt. 11 törzs földet kapott, de egy törzsnek, név szerint a lévitáknak semmi földet nem adtak. Nekik semmi üzleti ügyekkel nem volt dolguk. Ők istenéi voltak, és Istenért dolgoztak. És most olvassunk el egy másik szöveget, a Mózes 4. könyve 18. rész 20. és 21. versenye. És kérem, gondoljanak arra, amit a korintusi szövegben olvastunk, ahol Pál az ótestamentumi dolgokra hivatkozott, úgy, ahogy akkor az Ószövetségben szabályban volt, úgy kell az Új Szövetségben is az evangéliumnak hirdetni. Olvassuk a szöveget. Az Úr pedig szólt Áronnak. Az ő földjükből örökséged nem lesz, sem osztályrészed nem lesz néked ő között is. Én vagyok a te osztályrészed, és a te örökséged Izrael fiai között. De íme a Lévi fiainak örökségül adtam minden tizedet Izraelben. Az ő szolgálatukért való osztályrészed, amellyel teljesítik ők a gyülekezet sátorának szolgálatát. Tehát azt mondja itt, hogy a lévitáknak adott Isten minden tizedet. És ez a rész érdekes módon azt is elmondja nekünk, hogy még a léviták maguk is tizedet adtak abból, amit kaptak. Ha tehát én, mint prédikátor, a tizedet megkapom, akkor nekem is kötelességem, hogy az Úrnak tizedet adjak abból, amit kaptam. Nos, mondhatják önök. Jó, Féling úr, ez nem is hangzik olyan rosszul. De miért nem bízta Isten az evangélium hirdetését egy önkéntes támogatásra? Hadd kérdezek én is valamit. Szívesen vennék, ha a kormányuk ilyen szabad akaratú alapokra lenne állítva, és szabad akaratból kapna az adót. Hová jutna a kormány, ha mindenki szabad akaratból fizetne adót? Valószínű nem lennének iskolák, nem lenne segítség az öregek számára, nem lenne tűzoltóság, és alig ha lenne valami. És tehát az evangélium hirdetését sem lehet önkéntes bázisra építeni. De valaki ezt mondja talán. Tehát a prédikátorok gazdagodnak meg belőle. Ó, nem. Nem ez a célja. A Biblia nem azt mondja, hogy az a prédikátoroké, hanem hogy a tized szentség az Úrnak, és az evangélium hirdetésére van. Igen, azt helyben hagyom, hogyha minden ember becsületesen beadná a tizedet, akkor sokkal több pénz állna rendelkezésre az evangélium terjesztésére. Csak egy példát akarok említeni. Ha az Egyesült Államokban az összes protestánsokat beszámítanánk, és jövedelmükként egy átlag keresetet vennénk, de ebbe mindenkit beleértek, fiatalokat, öregeket, háziasszonyokat, akik nem állnak munkaviszonyban, akkor egy olyan évi 2000 dollárhoz jutnánk. Ha ezt a 2000 dollárt megszoroznánk az Amerikában élő protestánsok számával, és ebből leszámítanánk a tizedet, akkor az elegendő pénz volna ahhoz, hogy minden prédikátor és minden misszionárius kifizessünk az egész világon. És még létszámukat kibővíthetnénk, sőt meg sokszorosíthatnánk, és valószínű még fölöslegben is maradna. Isten műve valóban terjedne, növekedne, de az átlag Amerikában csak 1% tíz helyett. És tulajdonképpen ellopják az emberek Istentől ezt a 9%-ot. Hogy, Féring úr, azt mondja, hogy ellopják? Mit ért ön ez alatt? Ha akarják, felolvasom a Bibliából. Malakiás könyve 3. rész 8. és 9. verséből. Talán az ember csalhassa-e az Isten? Lophat valamit az ember Istentől? Igen, így van ez itt megírva. Talán az ember csalhassa-e az Isten? Ti mégis csaltok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? A fizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem, a nép egészben. Az első korintusi levél 6. rész 10. verse pedig ezt mondja. Sem lopók, sem szelhetetlenek, sem részegesek, sem szidalmazók, sem ragadozók nem örökölhetik Isten országát. Nos, aki valamit ellop, elrabol, az egy tolvaj. És magam részére elvinni azt, ami az Úré, ami az Úrnak szentelt kellene, hogy legyen, annyit jelent, mint lopni. Mert azt mondja Malakiás 3, hogy ti csaltok engem a tizeddel és az áldozni valókkal. Ha a tizedet odaadom az Úrnak, ezzel még nem ajándékoztam neki semmit. Hiszen a tized az övé. Én csupán hű voltam abban, hogy visszaadtam neki, ami az övé volt. De aztán szívem indításából még ajándékozhatok is neki. De Féring úr, hogy van ez? Megpróbál magának még több fizetést szoborozni? Ó, egyáltalán nem. És azt hiszem, hogy az egyáltalán nem is azt a célt szolgálja. Hanem nézzük csak meg, hogy mit is kell tenni a tizeddel. És jegyezzék meg ezt a szöveget is Malakiásnál, mert ide még visszatérünk, ha a színben említett nyitott ablakokról beszélünk. Nehémiás 10.38 azt mondja nekünk, hogy a tizedet az Úr házába kell bevinni, az Úr házának kincses tárába. És felügyelők is voltak ezekben a raktárakban. A Szentírásban azt is megtaláljuk, hogy a tizedet nem a szegények megsegítésére kell felhasználni, vagy egyéb szociális intézkedésekre, hanem csupán az evangélium hirdetésére ezen a világon. Tudják, barátaim, amikor én elkezdtem a Bibliával foglalkozni, minden egyház nézeteit és tanítását külön áttanulmányoztam. És én minden közösségben sok szép dolgot találtam. De tanításaikban találtam tévedéseket is, és olyan dolgokat is, amelyeknek meg kellett volna lenniük, és nem voltak meg. És most szeretnék valamit beismerni önöknek. Én nem akartam tulajdonképpen hetednapot ünneplő adventista lenni. És 2,5 évig próbálkoztam távol tartani magam. Más oldalról viszont becsületes akartam lenni az én Istenemmel szemben. Így hát nem volt más hely számomra, ahová mehettem volna. Ilyen egyszerűen. Mit tanít Jézus? Mit tanít Jézus az ő eljöveteléről? Mit tanít a halottak állapotáról? Mit tanít a válásról? Mit tanít az ő parancsolatairól? Hogy töltötte ő a szombatot? És mit tanít a szombatról? Ilyen egyszerű volt ez nekem. És ebből a szempontból tanulmányoztam a tizedet is. És rájöttem olyan dolgokra, hogy vannak prédikátorok és papok, akik több tizetést kapnak, mint amennyit kapniuk kellene. És félve kutattam utána, hogy fizetik a hetednapi adventista prédikátorokat. És ilyen fáradozások között egy olyan szervezetet találtam meg, ami az én szememben óriási jelentőségű volt. A hetednapi adventistáknak az összes prédikátorai egyenlő fizetést kapnak. Természetesen az egyes országok munkásainak átlagkeresetéhez mértem. Én Kaliforniában a hetednapi adventistáknak egyik leggazdagabb gyülekezetében voltam prédikátor. 2000 tagja volt a gyülekezetnek, és minden évben $1,000,000 felül folyt be a fizet. De én ugyanannyi fizetést kaptam, mint az a lelkész, aki valahol vidéken, mondjuk egy 50 tagú gyülekezetnek volt a lelki pásztora. Egyetlen fillérrel sem kaptam többet. Mit felelnének? Helyes ez? Azt hiszem, igen. Minél több gyülekezet, és minél több tag adna a tizedet, annál több prédikátort lehetne alkalmazni és munkába állítani. Annál több misszionárust lehetne munkába küldeni. Barátaim, ez az alapja annak, hogy a hetednapi adventisták közössége több misszió munkát végez kint, misszió területeken, mint bármely más felekezet. Valóban. Például Dél-Amerikában a protestáns egyházak között a legnagyobb a hetednapot ünneplő adventisták egyháza. Sok iskoláival, kórházakkal és klinikáikkal. Nagyon tetszik nekem ez a módszer. Én megkapok egy fizetést, amiből meg tudok élni. És én boldog vagyok, mert hiszem, hogy ez az Isten akarata. A cél nem az, hogy egy embert gazdaggá tegyem, hanem hogy képessé tegye arra, hogy művét általa kivitelezze. Kereszteltem egyszer egy embert, aki $500,000 fizetet adott. De ez nem jelentette azt, hogy én egy fillérrel is többet kaptam. De ezáltal az Isten művelet megáldva. És én magam is boldog vagyok, hogy fizetet adhatok egy ilyen szervezetnek, amelyik ilyen finom módon bánik a pénzzel. Az én feladatkörömhez tartozik, hogy prédikátorainkról gondoskodjak az egész világon. Nem gondolják, hogy egy igen nagy feladat ez? Én kint a világban egy csúcsfizetést kapnék. De én ugyanazt a fizetést kapom, mint minden más munkatársam. De Fearing úr, volna egy kérdésem. Nem egy régi zsidó törvény volt a tized? Ó, barátaim! A tized már réges-régen azelőtt be volt vezetve, mielőtt zsidók egyáltalán léteztek. 700 évvel azelőtt, mielőtt a zsidó nép keletkezett volna, Ábrahám mindenből, amilyen csak volt, tizedet adott. Mózes első könyve 14. részben találjuk ezt. Abban az időben természetesen még nem volt a lévita papság. De akkor kinek fizette ő a tizedet? A 18. vers. Melkisédeknek, a mindenható Isten papjának. És ha olvassuk a zsidókhoz írt levél 7. fejezetét, azt találjuk ott, hogy Jézus Krisztus papnak van nevezve, mégpedig a Melkisédek rendje szerint. Mózes első könyve 28. rész 20-tól a 22. versében azt olvassuk, hogy Jákob is tizedet fizetett, ő pedig 500 évvel a lévita papság keletkezése előtt. Tehát egészen nyilvánvaló, hogy kezdettől fogva ez volt az Isten terve. Nos, hogyan gondolkozott Jézus Krisztus erről a dologról? keressünk meg egy szöveget a Máté evangéliumában. A 23. rész 23. verse beszél az írástudókról és a fariseusokról. És ezek aztán egészen pontosak voltak a fizetésben. És Jézus meg is dicsérte őket azért. De ugyanazzal a lélegzetvétellel azt is megmondta nekik, hogy van egy néhány nagyobb dolog, ami felett azonban elnézne. Olvassuk el ezt a szöveget. Jaj, nektek képmutatók, írástudók és farizeusok! Ti megdézsmáljátok ugyan a mentát, kaprot és köményt, de elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az igazságot, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, de amazokat sem elhagyni. Tehát ezt a fizetést a mentából, a kaporból és a köményből, ezt meg kell tenni, mondta Jézus. De nem kellene elhagyni azokat sem, amik nehezebbek a törvényben, a szeretetet és az irgalmasságot. Nos, hogyan történik a tized beadásom? Hogy csinálom én azt tulajdonképpen? Számomra ez igen egyszerű. Nekem havi fizetésem van. A fizetésemből elveszek 10%-ot, és odaadom az Úrnak. Én személyesen még 10%-ot elveszek a fizetésemből, és azt adakozásként adom más célokra. De most felmerül a kérdés. A nettó vagy a bruttó jövedelemből kell a fizetet számítani. Isten szava sehol sem mondja, hogy abból kell a fizetet adni, ami megmarad, hanem a teljes jövedelemből. Mózes 5. könyve 11. rész 22. versében azt látjuk, hogy a tizedet az egész termésből, tehát a tiszta jövedelemből kell adni. De tegyük fel, van egy üzletem. Ennek az üzletnek a bérlése ennyibe és ennyibe kerül. Az üzlethez tartozó berendezést szintén felszámolom. Aztán a munkásokat is ki kell fizetni. A fűtést és a biztosítást. És még egyebeket. Ezek az én költségeim. És ezeket mind összeszámolom. Aztán veszem a pénzt, ami bejön az eladásból. És ebben az esetben szükségem van egy kis könyvelésre. A jövedelemből levonom az összes kiadásokat, így megkapom a nyerességet, amiből tizedet fizetek. Vagy van egy házam, amit bérbe kiadok. Arra is van biztosítás, és a legkülönbözőbb kiadások. Aztán ott van a pénz, ami a lakbérekből befolyik. És a különbség az a nettó jövedelem. A földműveseknek egy kissé komplikáltabb. Nekik is vannak költségeik. Magvakra, trágyára, szerszámokra. Ezeket leszámítva a termés értékéből, megkapják ők is a tiszta jövedelmet, amiből aztán tizedet fizetnek. De mondhatja valaki, ha én földműves vagyok, én magam is ebből a termésből eszem egész évben. Nem számít ez is jövedelemnek számomra? Vagy egy családi házban lakom, nem jelent az is jövedelmet számomra? Nos, ha én földműves lennék, én számba venném, hogy mennyit is jelent ez nekem, az élelmiszer és a ház, és ezt is, mint egy jövedelmet megfizetelném. Ó, barátaim, ha bármikor is kétségek támadnának ebből az ügyből, én mindig az Úr oldalára állnék, mert én megtapasztaltam azt, amiről még beszélni fogunk most, hogy Isten megnyitja nekem az egek csatornáit. Valaki gondolhatja most. Hiring úr, én nem tudom azt teljesíteni, hogy tizedet adjak. Jelent az valamit, hogy tudja-e vagy nem tudja teljesíteni, ha becsületes akar lenni? Mondok önöknek valamit. Minél szegényebbek önök, annál jobban arra vannak utalva, hogy a tizedet beadják, és éppen önöknek van szükségük az Isten áldására. Én nem tudom, hogy csinálja azt Isten, de az én cipőim tovább tartanak. Az öltönyöm tovább tart, az élelmiszerek is tovább kitartanak. Hirtelen jobban megy a bevásárlás és minden. Talán ezt mondja még valaki. Nekem olyan sok adósságom van. Megtenné, hogy lopjon, hogy adósságait kifizesse? Képes volna csalni azért, hogy adósságait letörlesse? Pedig ezt tenné Istennel, ha a tizedet nem adná. Szeretnék önöknek valamit felolvasni. Menjünk vissza Malakiáshoz. Ez egy csodálatos szöveg. Nem kérdez utána, hogy ön keresztény, vagy nem keresztény. Ez az egyetlen hely, ahol azt mondja az Isten. Próbáljatok hát meg engem, kíséreljétek meg velem. Barátaim, egyet mondok. Ha Isten ezt az ígéretét önökkel nem teljesíti be, akkor én feladom a prédikátori tisztségemet. És hogy őszinte legyek, én ezt már évtizedek óta mondom, és minden mai napig nem kellett feladni szolgálatomat. Olvassuk hát a 9. verstől a 12-ig, itt Malakiás 3-ban. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem, a nép egészben. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem. Azt mondja a seregeknek, Ura, ha nem nyitom meg nektek az eget csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldás bőségesen. Az ég még ma is olyan gazdag, mint az emberiség életének egész történetében volt. És most azt mondja Isten, hogy megnyitom az egek csatornáit, vagy az egek ablakait, és áldást árasztok rátok bőségesen. Őszintén mondom önöknek, inkább maradjon 9 tized az Isten áldásával, mint hogy Istentől ezt az 1 tizedet elvegyem, és csak az átok legyen rajta. És ha a Biblia valamit világosan kifejez, akkor ez az. De olvassuk tovább a megkezdett szöveget. És megdorgálom értetek a kártevőt, és nem veszi el földetek gyümölcsét, és nem lesz tőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a seregeknek, Ura. Az Úr azt mondja, próbáljatok meg engem, kíséreljetek meg, próbáljatok csak meg. Adjatok már nekem egyszer egy alkalmat, hogy megmutassam.
Sohasem tudok elfelejteni egy idős hölgyet, aki az összejöveteleimre járt. És ez egy jó néhány évvel azelőtt történt, mielőtt ez a sok különböző biztosítási szervezet létrejött volna. Ő egy egész kis nyugdíjat kapott havonta, amiből még a létfenntartását sem tudta biztosítani. Egy üzletnek a hátsó helységében lakott, amiért ő azzal fizetett, hogy kitakarította az üzletet. De szombaton, amikor a többiek már szabadok voltak, akkor ő még egy kicsit nyitva tartott, és ezért még külön kapott egy kis pénzt. És én mentem az én Bibliámmal, és az asszony megismerte a szombatot. Mondta, mit tegyek én most? Annélkül a pénz nélkül, amit én a szombati munkámért kapok, nem tudok megélni. És kevéssel ezután erről a témáról prédikáltam, amit most önöknek tartok. És ő ott volt, és a könnyek folytak a szeméből, és mondta, én nem dolgozhatok szombaton tovább, és most jön ez a tized, ha még ezt is elvonom, nem tudok tovább élni. És én ezt mondtam neki. Igen, ez most pontosan úgy néz ki. És tovább folytattam. Asszonyom, én nem tudom, hogy Isten hogy fog önnek segíteni, de adjon neki egy lehetőséget. Próbálja ki őt. És ha ő önnek nem fog segíteni, akkor én, mint prédikátor befejeztem. És ő mondta. Jó, megpróbálom. A következő nap telefonált valaki az üzletbe, és kérdezte. Keresem azt az asszonyt, aki ott lakik az üzletben önöknél. Nem tudna az az asszony egy néhány órára hozzám átjönni, hogy a gyermekemre vigyázzon? Fontos elintézni való ügyeim vannak, és senki sincs, aki a kisbabámra vigyázna. És így elment az asszony, és vigyázott a kisbabára egy néhány órácskát. És az anya adott neki 2 dollárt. Nos, az idős asszony nagyon örült. De az anya elmondta egy másik anyának, hogy milyen ügyesen vigyázott az az asszony a gyermekére, és 2 nappal később felhívta őt az a másik asszony, és kérte őt egy egész napra. Aztán egy harmadik asszony jött, és hívta őt. És a következő szombat reggel odajött hozzám, ugrált örömében, és mondta, ide nézzen, itt van a tizedem, és ezen kívül van 1 dollárom is, amit adományba adhatok. És én megkérdeztem, De asszonyom, hol kapta ön mindezt? És ő ezt felelte. Ó, az Isten az egek ablakait nyitotta meg. És ez az asszony soha többé nem szenvedett szükséget. Tudják, hogy hány kiváló ember volt pontos tizedfizető? Lehetetlen mindet felsorolni, de hadd említsek meg egy néhányat példának. Rockefeller, a nagy olajmágnás, akkor kezdte a tizedet fizetni, amikor hetente 3,5 dollárt keresett. James L. Kraft, a világ legnagyobb sajtgyáros a Németországban, szintén egy meggyőződött tizedfizető volt. F.V. Woolworth, a Woolworth áruházak tulajdonosa is azok közé tartozik, akik Istennek becsületesen fizették a tizedet. Matherson, a nagy evangélista és hatalmas prédikátor beismeri. Elhatároztam, hogy minden jövedelmemből tizedet adok az Úrnak. Emberileg nézve egy bolond elhatározás volt, mert egy nagyon kis fizetésem volt, ami az én szerény szükségleteimre is alig volt elegendő. Én megpróbáltam az Urat, és mondhatom, ő csodálatosan betartotta szavát. Amikor elkezdtem tizedet fizetni, a fizetésemből alig tudtam megélni. És 9 tized kevesebb, mint 10 tized. Ha a 10 tized alig elég, akkor 9 tized még kevésbé. De megtörtént a csoda. Ezentúl többre jutottam a kevesebb pénzből, mint annak előtte. Nem tudom megmagyarázni, hogy történt, de valóban így volt. Tovább tartott a cipőnk, a ruhánk, kevesebbet kellett kiadni orvosra és gyógyszerre, vagy milyen más módon történt, én magam sem tudom, de mondhatom, hogy sohasem szűkölködtünk. Isten nem hagy senkit sem üresen távozni, aki becsületes tizedfizető. De Isten áldása minden esetben más módon lesz nyilvánvaló. Nem akarja ön is kipróbálni? Én, mint meggyőződött tizedfizető, biztosíthatom arról, hogy Isten gazdagon megáldja önt. Azt ugyan nem tudom megmondani, hogy mikor és hogyan, de nem lesz szegényebb, hanem csodálatos tapasztalattal fog gazdagodni. Valakitől megkérdezték, hogy miért adja tizedét pont az adventista közösségnek. Válasza így hangzott. Tudom, hogy ott a tized csak az Isten örömüzenetének az egész világra való terjesztésére van használva. Adja a tizedet oda, ahol valóban biztos abban, hogy a tized, ami szentség az Úrnak, a Biblia értelmében az evangélium hirdetésére van felhasználva. Mindegy, hol él ezen a világon, Isten gazdag áldása nincs országhatárokhoz kötve. Az Egyesült Államok déli részén, Kalicste, Tene, Szíben van az Egyesült Államok legnagyobb sütödéje. Talán véletlen az, hogy ez a legnagyobb pékség. Ó, nem! Ez Isten szemmel látható áldása, mert a tulajdonos egy becsületes tizedfizető. Nemrégen vette át ez a pékmester azt az akkor rosszul menő és anyagi csődbe jutott pékséget. Ma naponta 32 nagy teherautó és egy tucat kisebb szállítókocsi szállítja az árut a nagykereskedőknek. Kivéve péntek déltől szombat estig, mert az üzem szombatot ünnepel. Körülbelül 500 munkás dolgozik benne, és naponta 1.100.000 péksüteményt állítanak elő, és már alig tudják a keresletet kielégíteni, és így most még egy részleget nyitnak, ami szintén 500 munkást foglalkoztat. Mi a titka ennek a példátlan nagy sikernek ilyen rövid idő alatt? Az üzemvezető így magyarázza. Mi csak a legjobb alapanyagot használjuk fel. Egy becsületes súlyt csinálunk, és mindenben nagyvonalúak vagyunk. És azon kívül az összes jövedelemből egy becsületes tizedet fizetünk. A tizeden kívül még más objektumok finanszírozására is ad. És azt kell tapasztalnia, hogy minél többet ad Isten művére, annál nagyobb az Isten áldása. Egy másik embert is szeretnék megemlíteni, akit bizonyára mindnyájan ismernek. William Colgate, akinek termékei mindenütt ismertek a világon. Colgate fokrém, pálmolív szappan, és például az Ajax mosópor, és egyéb tisztítószerek és készítmények. Mind ennek a világ egyik legnagyobb parfüm és mosópor készítőjének a nevéhez fűződnek. Colgate-nek 16 éves korában el kellett hagyni a szülői házat. Apja, mint szappanfőző, túl keveset keresett ahhoz, hogy Williamnak a további szükségleteiről gondoskodni tudott volna. És így saját magának kellett a továbbiakban magáról gondoskodni. A szülők ezt mondták neki, mikor otthonról elengedték. Hálásak leszünk minden fillérért, amit hazaküldesz, amivel testvéreidnek segíthetsz. Egy néhány dollárt nyomtak a markába, amit nagy nehézségek árán spóroltak össze. És az anyja egy kis csomagot készített neki, benne a legfontosabb dolgokkal és útnak engedte. New Yorkba akart menni, de pénze nem volt vonatra, és így gyalog vágott neki a hosszú útnak. Útközben az egyik nagybátyjánál éjszakázott, és mielőtt másnap tovább indult volna, ezt mondta neki a nagybácsija. Mielőtt elmégy, imádkozok veled. Az ima után aztán ezt mondta. Egy néhány jó tanácsot szeretnék neked adni, amit ha megszívlelsz, biztosan sikeres leszel, és Isten gazdagon meg fog áldani. Csinálj mindig egy becsületes súlyt. Legyél kedves és jószívű. Ajándékozz szívedet Jézus Krisztusnak, és add meg Istennek mindenből, amit keresel, azt a részt, ami az övé. Így Isten veled lesz, és szerencsés leszel. Ezek után a szavak után elváltak. A fiatal Colgate-nek bőven volt ideje útközben elgondolkozni afelett, amit hallott. El is határozta, hogy átadja magát Jézusnak, és megfogadja a tanácsokat. Újra és újra emlékezetébe időztek nagybácsija szavai. Add meg Istennek mindenből, amit keresel, azt a részt, ami az övé. Azonban nem tudott ezzel mit kezdeni, mindaddig, amíg New Yorkba érkezése előtt a Bibliában, amit az anyja adott neki, és amit ő folyamatosan olvasott, a Malakiás könyvéhez érve megtalálta azt a szöveget, amit mi is most olvastunk. Ekkor világos lett William előtt, hogy nagybátyja mit gondolt. Elhatározásában szilárdan megmaradt, és hűségesen akarta fizetni a tizedet. New Yorkba érve nem soká talált is munkát Colgate, mint szappanfőző. Az első heti keresetéből, 3,5 dollárból 35 centet adott Istennek, egy becsületes tizedet, és ettől a naptól kezdve életelvévé vált a tized fizetés. Láthatóan érezte Isten áldását. Hamarosan csoportvezető lett, és csak néhány évbe telt, míg az üzlet részvényese lett. Aztán eljött a nap, mikor ennek a jól jövedelmező üzletnek egyedüli tulajdonosa lett. És akkor egy szabad akaratú fogadalmat tett, hogy ezentúl 2/10 fizet Istennek. Az üzlet mindig jobban ment, s így Colgate felemelte a rendszeres tizedet 30%-ra. De mindig csak gazdagabb lett. Aztán már jövedelmének a felét adta az úrnak tizedbe. S végül William Colgate, a világ egyik legnagyobb parfüm és mosóporgyár tulajdonosa, jövedelmének 90%-át adta Istennek tizedbe. És Isten csodálatosan teljesítette ígéretét ennek az embernek az életében. Természetesen, én a tizedet nem azért fizetem, hogy áldásban részesüljek, hanem azért, hogy becsületes legyek Istennel szemben. De ha én azt megteszem, akkor Isten megáld engem. Abban a gazdag gyülekezetben, ott Kaliforniában, amit az előbb említettem, ott 135 orvos testvérünk van, és közülük az egyiknek egy nagy saját kórháza van. Minden héten 1000 dollárokat ad tizedbe. Az ő könyvelője azonban nem volt keresztény, és egyszer megjegyezte ott az orvosnak. Ön nagyon sok pénzt ad az egyháznak. Én ezt sehogy sem tudom megérteni. Hogy lehet ennyi sok pénzt az egyháznak adni? és ekkor a doktor a Bibliából elmagyarázta a tized elrendelését. De a könyvelő csak hajtogatta. Ez értelmetlenség, ez értelmetlenség. És ekkor a következő történt. Megmondom önnek, hogy mit fogok tenni, mondta az orvos a könyvelőjének. Ön a következő héten 2/10 fog befizetni. De a könyvelő csak rázta a fejét. Ó, nem, azt nem tehetjük meg. De a doktor, a kórház tulajdonos csak ezt mondta. De igen, megparancsolom, hogy ezt tegye. Tehát a jövő héten 2/10 fizessen be, és ha azon a héten nem történik valami, ami ön előtt bebizonyítja, hogy a tized isteni eredetű, akkor nagyon fogok csodálkozni. Nos, Amerikában a betegek személyesen az orvosnak fizetnek. Nincs semmiféle szociális intézmény vagy biztosítás. Volt egyszer egy filmszínész, akit operálni kellett, akinek költségei körülbelül 7000 dollárba kerültek. De aztán ennek a színésznek nem ment jól, és nem tudott fizetni. Egy jó idő után az orvos kitörölte a nevét a könyvből, azzal, hogy ez az ember nem fizet többé. Később a filmszínésznek újra jobban mehetett, és most, hogy ezt a 2/10 befizették, már másnap megkapta a kórház a 7000 dollárt, az összes kamatokat rászámítva. És egyik elfelejtett számla a másik után jött azon a héten. Ki lettek egyenlítve. És a könyvelő csak csodálkozott. Ő maga mondta nekem, soha többé nem fogok kételkedni ebben. Nem kell, hogy milliómosok legyünk ahhoz, hogy tizedet fizessünk. Mindenki fizethet tizedet, és mindenki megtapasztalhatja az Isten kézzel fogható áldását. A tized fizetés az emberi önzés ellen irányul. Természetünktől fogva mindnyájan önzők vagyunk. Csak a saját előnyeinkre gondolunk. Először mindig magunkra gondolunk, és nekünk soha nem elég. Minél több van az embernek, annál többet akar. Isten bevezette a tized fizetést, hogy ettől a velünk született egoizmustól megszabadítson, hogy egy nemes, bőkezű, adományozásban nagyvonalú jellemet fejleszen ki, ami az Isten jelleméhez hasonló. Egy tervet fektetett le, ami által lehetővé teszi, hogy az ő üzenete az egész világra eljusson. És ezáltal talált egy lehetőséget, hogy bennünket, embereket neveljen, hogy készek legyünk, ha kell, mindentől megválni, és alázatosan urunká fogadni Istent, akié minden. És most egy utolsó tapasztalat, amit egy újságból olvastam. Floridában egy hideg hullám vonult keresztül. És mint ismeretes, ha a narancsfa megfagy, akkor az kihal, akkor vége. Röviddel azelőtt, mielőtt az a hideg hullám betört volna, egy hölgy felfedezte a Bibliában a tizedet, és felismerte, hogy a szentség az Úrnak. És elkezdte rendszeresen beadni. Aztán hallotta a híreket, hogy egy hideg hullám fenyeget. És akkor felnyitotta a Bibliáját, Malakiás 3-nál, elolvasta a szöveget, és mondta, Atyám, te tudod, hogy én hűséges voltam mindenben, a tizedben is. És hivatkozott az Isten ígéretére, ott abban a szövegben, és kérte Istent, hogy segítsen. És ezután 3 nappal megérkezett a fagyhullám, és 3 napig maradt, jó néhány fokkal a fagypont alatt. És amikor a fagy elmúlt, az egész környéken megcsúnyultak, megbarnultak a fák, és a gyümölcsök lehultak. Csak az ő ültetvényén volt teljesen zöld minden, és egyetlen narancs sem fagyott le. Az emberek jöttek az egész Floridából, hogy ezt a csodát megtekintsék. A körülötte levő ültetvények teljesen lefagyva, és az övén semmi sem történt. Még nagyon sok hasonló tapasztalatot tudnék elmondani. Isten nagyon jóságos. Próbálják meg őt! Mi, hetednapi adventisták, nem szabjuk meg, hogy ennyit és ennyit muszáj fizetni, hogy valaki gyülekezeti tag lehessen. senki nem vizsgálja felül, hogy vajon valóban adom-e, és hogy mennyit. Ez a tized egy teljesen személyes ügy, Isten és ön között. És teljesen önökre van bízva, és azt hiszem, hogy ennek így is kell lenni. Mert itt egy teljesen benső kapcsolatról van szó, Isten és ön között. De ha visszatartom azt, ami az Istené, akkor három dolog történik. Megfosztom magamtól az áldást. Aztán elrabolom a megmentés lehetőségét, hisz ezáltal embereket lehetne megmenteni. És végeredményben Istent rabolom meg. Ó, én nem szeretném, ha e közül a három dolog közül valamelyik is terhelne engem. Kedves barátaim, ma utat mutattam önöknek nagy áldások felé. És az elkövetkező években tapasztalni fogják, hogy ez a mai alkalom volt a legáldásosabb, hiszen itt egy garancia van a jóléthez. Isten azt mondja, próbáljatok meg, ha meg nem nyitom az egek csatornáit, és áldást nem bocsátok rátok bőségesen. Muszáj őszintén megmondani önöknek, én túl szegény vagyok ahhoz, hogy a tizedet ne fizessem. Nekem szükségem van az Isten áldására. Én még senkit nem ismertem, senkiről nem hallottam, aki becsületesen és hűségesen fizette a tizedet, és valaha is megbánta volna. Imádkozzunk! Mi atyánk a mennyekben, köszönetet mondunk neked ezért a csodálatos intézményért és az ismeretért. Talán közülünk néhányan az elmúlt időben nem voltak teljesen hűségesek. Bocsáss meg nekünk, Istenünk! Fogadj el bennünket most úgy, ahogy vagyunk, és mi hűségesek leszünk veled szemben. Ó, Uram, én nem tudok ezekért az emberekért egy felajánló imát mondani, de kérlek, hogy a te drága szent lelked ez alkalommal hasson mindannyiunk szívére, akik ezeket a szavakat hallottuk. Fiúkra és leányokra, idősekre és fiatalokra egyaránt. Segíts a legáldásosabb tapasztalatokban részesülni, amit csak felkínálsz. Mostantól kezdve szeretnénk visszaadni neked, ami a tiéd. Áldj meg, Uram, hogy még az én szívem belsejéből feltörő hálából áldozatokat is tudjak hozni. Ó Istenünk, nekünk van hitünk a te ígéreteidben bízni. Amen.